amikor a rezsicsökkentés csökkentésének tényét bejelentették még nyáron, akkor a GKI készített egy előzetes felmérést, most ideugorjunk még vissza időben kezdésként, akkor mi volt az önök felmérésének eredménye, hogy a lakosok mekkora része érezte úgy, hogy érinteni fogja minden bizonnyal ez a döntés az ő rezsiköltségeiket is?
Hát ez a felmérés augusztusban készült, és az eredménye szerint a megkérdezetteknek körülbelül a kétharmada úgy érezte, hogy őt fogja érinteni ez a szabályozás változás, és körülbelül egy szűk 10% pedig nem tudott igazán állást foglalni a meglévő információk alapján. Tehát ez egy lényegesen magasabb arány, mint amit elemzők vagy maga a kormányzat is várt, hogy mekkora lesz az érintettek várható köre.
És ezt most már egy kicsit elteltve az augusztusi időhöz képest, látva a folyamatokat, ön mennyire tartja reálisnak ezt a számot egyébként a lakosságra nézve?
Ugye ennek a számnak az értelmezéséhez azért tudni kell, hogy ez a bejelentés a kormányzat részéről, hát ez eléggé zerültékből villámcsapás jellegű volt. Tehát a maga a szabályozás változását bejelentették, de a részletszabályokat nagyon-nagyon sokáig módosítgatták. Talán még ma sincs végleges képünk, hogy valójában hogy fog ez működni. És én azt gondolom, hogy emiatt a lakosságban egy jelentős bizonytalanság, vagy ha tetszik, pánik uralkodott el, hogy hát nem nagyon értjük a szabályokat, de ha minden bekövetkezik, akkor mi biztos érintettek leszünk. És ugye van még egy másik része a dolognak, hogy ez alapvetően a gázárnak a drasztikus emelkedéséről, illetve az elektromos energia kisebb mértékű emelkedéséről szól, és ugye nagyon sok honfitársunk távfűtött lakásban él, a távfőnek az árát akkor nem változtatták, és hát ez egy bizonytalanságot szült, hogy hát vajon a távfővel is fognak valami hasonlót tenni, vagy ők teljes egészében mentesülnek ez alól. Most ez az összes bizonytalansági tényező összeadódott, és ebből jött ki ez a nagyon magas szám, én így gondolom.
De akkor vélhetőleg, ha jól értem, amit mond, nagyobb volt azoknak a köre, akik a bizonytalanság miatt azt mondhatták, hogy valószínűleg érinti őket, mint akik feltételezhetően végül magasabb árat fizetnek majd a rezsijük után.
Hát a mostani elemzői vélemények szerint ez körülbelül a lakosság 30-40%-át érintheti. És ugye ez nyilván egy nagyobb szám, ez a kétharmad, de ugyanakkor ugye ez a bizonytalanság ez továbbra is fennmaradt, tehát megérkeztek ugyan számlák, ugye nyilvánvalóan lehetett tudni, hogy bizonyos lakástípusban élőket biztos nem érint, tehát egy egyedülálló ember egy garzon lakásban biztos nem éri el az átlagfogyasztást, de hogyha egy átlagos alapterületű lakást vagy házat veszünk, hát ott már bizony attól függően, hogy milyen a fűtési mód, milyen az épületnek a szigeteltsége, hát nagyon-nagyon durva különbségek lehetnek az energiaszámlában. Már ezek a különbségek meg voltak a rezsicsökkentés csökkentése előtt is, most viszont ugye ezeket nagyon szétrázta ez az intézkedés. De még mindig nem teljesen világos az, ugye, mert vannak a általány fizetők és vannak a havidiktálók. Igazából szerintem egy fél év, egy év múlva fogjuk igazán tudni értékelni, illetve hát magát a lakosok is fogják tudni, ekkora fogják tudni értékelni azt, hogy hát mennyi lett a valódi hatása ennek a intézkedésnek.
Összegszerűen, úgy emlékszem, hogy ebben az augusztusi felmérésükben is volt egy ilyen számítás, vagy lehet, hogy ez későbbi volt, bocsánat, nincs is jelentőség, hogy mikor, tehát hogyan számolnak, ha tudnak számolni, hogy mekkora lehet egy átlagháztartásnak a rezsiköltség emelkedése, ahol számolni kell majd az árak emelkedésével, meg mennyivel többet fizetnek majd ki a lakosok az áramért, gázért?
Azok, akiket érint ez a változás, azok átlagosan 20 000 forint többlettel számoltak havonta. Ezt ha szétterítjük a teljes lakossági szektorra, ez 13 000 forintos átlagot jelent, ami mondjuk az átlag jövedelemhez, ha viszonyítunk, akkor ez egy ilyen 2-3%-os emelkedés az átlag jövedelem mértékéhez képest.
Bennem felmerült a kérdés, mióta ez a rezsi téma uralja a közbeszédet az elmúlt mondjuk 2 hónapban, hogy vajon miért nem él az állam az áfa csökkentés lehetőségével? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 21%-os áfa van mondjuk a gázon, és ez azt jelenti, hogy az állam az emelt árakból nagyobb adóbevételt fog realizálni. Ön szerint gazdasági szakemberként nem lenne életszerű, hogy mondjuk csökkentsék az áfa mértékét, ezzel segítve a lakosokat?
Hát erre van példa, más országokban hajtottak végre ilyen változtatásokat, például Németország vagy Lengyelországban is csökkentették a lakossági energia áfáját. Magyarországon maga az egész rezsicsökkentési rendszer és ennek a változtatása ez nem ebbe az irányba indult el. És igazából nagyon nehéz lenne most ebben a rendszerben reálisan áfát csökkenteni, hiszen nem egyformán érinti a háztartásokat. Igazából elméletileg lehetséges lenne, de a kormányzat nem ezt az utat választotta.
Menjünk tovább a lakosoktól, önkormányzatok és cégek irányába. Talán itt nehezebb a helyzet. Az elmúlt hetekben sorra jönnek a hírek bezáró vagy szünetelő éttermekről, hotelekről, önkormányzati rendelkezésekről, hány órától nem lesz. Most csak egy példa, ami eszembe jutott, Szolnokon éjfél és hajnali 4 között nem lesz közvilágítás, máshol bezár a több foci csapat, például NB3-os csapatok például, mert nem tudják kifűteni a helyeket, ahol edzenek, meg meccsen vannak, meg világítani. Szóval tényleg mindenféle szektorból jönnek ilyen hírek. Szedjük egy kicsit szét. Mi lesz ön szerint az önkormányzatokkal? Hogy lehet így fenntartani, vagy működtetni az intézményeiket? Ön lát-e valami folyamatot arra, hogy kapnak segítséget? Ugye az elképesztő emelkedésekről van szó, tehát van, ahol 20-szorosára nő mondjuk a gáz ára egy önkormányzat esetében.
Önkormányzatok nagyon sokfélék. A nagyvárosi, a középvárosi, illetve a község, vagy a nagyon kis községi önkormányzatok maguk a méretükből adódóan különböző gazdálkodási jellemzőkkel bírnak, és ugye a tekintetben is nagyon különbségek, hogy mekkora ott a helyben az iparűzési adóbevétel, tehát meg milyen élénk ott a helyi gazdaság, vagy mennyire nem az. És ezért az önkormányzatoknak nagyon-nagyon differenciált a helyzete. Nagyon sok olyan önkormányzatról hallottunk, ahogy ön is említette, ahol kénytelenek arra, hogy bizonyos kulturális sport intézményeket részben vagy egészben bezárjanak. Ugye nyilván ez a helyi adottságoktól és az önkormányzatnak az anyagi helyzetétől függő intézkedések. Vannak más helyek, ahol meg ezek nem kerültek egyelőre napirendre. Nagyon-nagyon összetett a kép. Azt gondolom, hogy általánosságban véve ez a jelentős energiaáremelés, ez azoknak az intézményeknek a számára, akiknek a bevétele viszonylag fix, hát egy nagyon durva beavatkozást jelent. Most, hogyha egy olyan, mondjuk egy céghez viszonyítunk, aki esetleg képes áremeléssel vagy a bevételének a növelésével részben ezt a sokkot kompenzálni, ott ugye nyilván más a helyzet, mint egy önkormányzatnál. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb kormányzati segítség nélkül nagyon nagy problémák lesznek ebben a rendszerben, tehát én azt mondanám, hogy valószínű, hogy valamilyen szintű kormányzati segítség az be fog következni, ha nem, akkor ezek a hírek, amiket ön említett, ezek szaporodni fognak.
Biztos ismeri Gulyás Gergely kancellária miniszter idevágó nyilatkozatát, aki azt mondja, hogy ha segítenek az önkormányzatoknak, akkor a lakossági rezsicsökkentés csökkentésének segített mértéke kerülhet veszélybe, tehát az átlag fogyasztásig való alacsonyabb energia ár.
Hát ugye a miniszter úrnak a nyilatkozata nyilván tükrözi a kormányzatnak a most aktuális gondolkodását. Nyilván a költségvetési szempontokra figyelemmel kell lenni. Biztos vagyok abban, hogy ők éberen őrködnek a felett, hogy hát a költségvetési hiány az ne szálljon el. Ugyanakkor ez egy rendkívüli helyzet, egy olyan helyzet, ami alaposan átrendezi a gazdaság és a társadalomnak a különböző arányszerének a működését. Most ugye aztán pont ez a kényes egyensúly, hogy kinek segítsünk, és ki az, aki valóban rászorul, és ki az, aki ki tudja gazdálkodni, vagy egy kicsit takarékoskodna. Ugye ezek nagyon összetett kérdések. Én csak remélni tudom, hogy az illetékesek meg fogják találni erre az optimális választ, és azt az intézkedés csomagot, ami hát egyrészt nem lehetetleníti el az önkormányzatokat, másrészt a lakosság rászorulóbb rétegének is jelenthetnek valami segítséget.
Játszunk el a legrosszabb forgatókönyvvel. Előfordulhat olyan, hogy egy önkormányzat csődbe megy?
Hát természetesen, definíció szerint az önkormányzat is csődbe mehet. ugye az önkormányzatok mögött azért ott áll a központi költségvetés. Az önkormányzatoknak a hitelfelvételét azt a miniszteri engedélyhez kötötték. Tehát abban az értelemben nem mehetnek csődbe, hogy eladósodtak, adósságcsapdába kerülnek, de hát abban az értelemben csődbe kerülhetnek, hogyha a folyóbevételeik nem fedezik a tartalékokkal növelten, az esetleges tartalékokkal növelten a folyó kiadásaikat. Tehát ez egy reális veszély, és attól az, hogy az energiaáraknak a változását milyen szinten terheli át a kormányzat a különböző szektorokra, hát ez egy politikai döntéssorozatnak az eredménye ma is, meg hát ez lesz a jövőben is, tehát azt gondolom, hogy ez a kormányzati felelősségnek egy része, hogy hát úgy osztja el ezeket az erőforrásokat, hogy lehetőleg nagyon látványos, nagyon durva, nagyon jelentős a lakosok életét befolyásoló, nagyon durván, negatívan érintő dolgok ne történjenek, de hát nem lehet ezeket kizárni, mert annyira képlékeny a helyzet, hogy akár ilyenek is előfordulhatnak.
Cégekről is beszélünk, ugye már az előbb említettem a bezáró hoteleket, éttermeket, összevont, tehát akinek több üzlete van, ilyet is hallottam, vagy egy cukrászda, meg egy kis étterem, akkor azokat összevonta, de egy csomó hely bezárt. Mi lesz a cégekkel, és nekik ez mennyire egy túlélhető helyzet, amikor ennyire durván megemelkednek a kiadási költségeik, mennyire áthárítható ez a vásárlókra, mennyire valószínű, hogy talpon tudnak maradni a cégek ön szerint?
A cégpopuláció is egy nagyon összetett populáció, nagyon sokfajta a üzleti helyzetben lévő cég van Magyarországon, ugye papíron 500 ezer vállalkozás országa vagyunk, de valójában is működik egy olyan 150-200 ezer. Tehát ezek nagyon sokfajta helyzetben vannak. És én azt gondolom, hogy azok a cégek, hát jellemzően kis cégek, akik már korábban is a működőképesség határán voltak, azokat ez az energiaáremelkedés ez nyilván átbillenti egy finanszírozhatatlan, fenntartatlan közegbe, tehát ő nekik reális a megszínés vagy a bezárás. A jobb piaci pozícióval rendelkezőknél, meg hát ez egy érdekes helyzet, hogy ő képes-e a jövedelmének az emelésével, magyarán az árak emelésével ezt a növekvő rezsikszámlát kigazdálkodni. Most, hogy mekkora ez a két résznek az aránya, tényleg azt mondanám, hogy valószínűleg vannak olyan szektorok, ahol például az ön által említett szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, ahol rezsiköltségek élből magasabbak az átlagosnál, és másfelől ugye a lakosság, tehát a vásárlóerőt is érinti ez az energiáremelés. Tehát az esetlegesen csökkenő forgalommal ez egy olyan mixet alkot, ami már nem fenntartható. Úgyhogy összességében azt tudnám mondani, hogy várható, hogy bizonyos szektorokban jelentős lesz ez a bezárási hullám. Most ha szerencsés esetet veszünk, akkor ez csak átmeneti, de nem igazán lehet látni még, hogy ez a folyamat, ez az energiaáremelés, ez egy tartós tendencia lesz, vagy esetleg néhány hónapon, vagy egy-két éven belül egy enyhülés következik-e, hogy nyilván más lesz a következménye a cég szerkezetre, vagy a cég struktúrára.
És ön szerint a kormányzatnak kellene mondjuk kifejezetten KKV-kat segítő, nem tudom, intézkedéseket hozni, hiszen itt azért munkahelyekről van szó. Persze lehet, hogy egy kis és középvállalkozás esetében csak néhány munkahelyről, de ugye ha sorra zárnak be a, nem tudom, a sarki cukrászda meg a pékség, akkor az egy idő után az egy érezhető mennyiségű munkanélküli ember lesz.
Ugye az eddig megjelent kormányzati nyilatkozatok, illetve rendeletek alapján az körvonalazódik, hogy elsősorban a feldolgozóiparban tevékenykező kis és középvállalkozások fognak állami támogatáshoz jutni, az energiaköltség növekedéseinek bizonyos részét fogják kompenzálni. Ugye a feldolgozóipar az a magyar nemzetgazdaságnak körülbelül a negyedét teszi ki, tehát a másik háromnegyede egyelőre nem úgy tűnik, hogy kormányzati segítséget kaphatna. Ugye ez is egy olyan kérdés, mint a önkormányzatoknak a segítése, hogy hát alapvetően a költségvetés tehe bíróképességétől függ. ha a döntéshozók úgy gondolják, hogy a üzleti szektor megsegítése az rentábilis a költségvetés szempontjából, és a kifizetendő esetleges munkanélküli segélyeknek az összegét beletesszük az egyik, a mérleg egyik serpenyőjébe, a másikban pedig az állami támogatásokat, állami segítséget, akkor ez az egyenleg, ez hogy fog alakulni? Hát ez is egy politikai döntés. Én azt gondolom, hogy célszerű lenne a egyébként életképes kis- és középvállalkozásokat átmenetileg segíteni, mert ez egy olyan szituáció, egy olyan válságszituáció, ami tehát önerőből nem nagyon képes a cégeknek egy jelentős része megoldani. Tehát valami legalább átmeneti segítséget célszerűnek tartani.
Ha itt vagyunk egy ilyen sokak számára kilátástalan helyzetben, akkor szerintem érdemes egy kicsit hátralépni hármat, és azon is gondolkodni, hogy adhat-e ez valami pozitívumot úgy mindannyiunknak. Ön lát bármi esélyt, lehetőséget arra, hogy ebből a helyzetből jót hozzanak ki a cégek, az önkormányzatok, a magánszemélyek? Gondolok itt ilyenre, hogy mondjuk nem tudom, a megújuló energia felé fordulni, és napelemeket telepíteni, komolyan venni a lehetőséget, ami mondjuk eddig is megvolt, csak nem tűnt annyira rentábilisnak és megtérülőnek, mint amennyire a mai árakkal számolva az. Tehát lehet ennek ön szerint bármi pozitív hozadék a közép-hosszú távon a gazdaságra, a gazdasági szereplőkre, a lakosokra nézve?
Ugye a régi mondás az, hogy a válság az egyben egy lehetőség az eddigi életünk, az eddigi tevékenységünknek az újragondolására. Lapos közhely, de valahol igaz. Tehát én azt gondolom, hogy minden ez is egy összetett kérdés. Ugye az energia felhasználásnak a csökkentés, az energiával való takarékosság, az régóta napi rendben lévő téma. Ha mást nem is gondolunk, akkor gondoljunk a klímaváltozás, illetve a környezetvédelemnek a kérdéseire. Tehát ugye az energia a legjobb, a meg nem termelt energia. Tehát annak nincs környezeti lábnyoma, annak nincsenek káros hatásai. Most ezt a fenntartható fejlődés, energiatakarékosság, energiatudatosság, ez a témakör ez évek óta sláger témái a közbeszédnek. De ugyanakkor valójában igazából nem történt olyan sok ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy ez az energia árnövekedés egy olyan külső kényszert jelent, ami hát részben a háztartásoknak, részben a cégeket, hát alkalmazkodásra kényszeríti. Átrendezi az árarányokat, bizonyos beruházások, amiket mondjuk a háztartások vagy akár a cégek is eddig halogattak, azok hirtelen rentábilisabbá válnak. Ebből a szempontból lehet ennek hozadéka. A másik pedig a maga az energiafelhasználásnak a szerkezete, hogy a döntéshozók számára ez egy olyan új helyzet, ami hát feltehetőleg tartós lesz, és feltehetően egy más irányt kell, hogy tehát másokban kellene, hogy gondolkodjanak, más megoldásokban. Emiatt én azt gondolom, hogy lehet egy 2-3-4, akár 5 rossz éve Magyarországnak, vagy Európának ebből a szempontból, de egy alkalmazkodási folyamatot mindenképpen ki fog kényszeríteni, és nyilván ennek sok emberi és társadalmi áldozata lehet, de a végső eredménye az lehet pozitív, egy lényegesen kisebb energia felhasználással működő lakossági vagy üzleti szektor, ami a környezetvédelmének, a klímaváltozás negatív hatásainak, a csökkentésének, ezek pozitívak lehetnek. De most ugye nehéz a hosszú távú, ugye a közép vagy hosszabb távú pozitív képről beszélni, mert ugye a rövid táv viszont súlyos problémákkal terhes lényegében minden magyarországi szegmens számára. Most ez a túlélésről fog szólni ez a következő fél év, egy év, de beindíthat olyan pozitív folyamatokat, amik akár a hosszabb távon pozitívan hathatnak a magyar lakosság, a magyar cégeknek az üzletmenetére, a jólétére, az életminőségre.
És itt ön szerint az elég ösztönző az, ami most kialakult, az energia hordozóknak a drasztikus áremelkedése, vagy itt kell még majd valami ösztönző, egy pályázati forrás, uniós pénz, hazai forrás, valami, ami elindítja ebbe az irányba még a vállalkozókat, vagy ha túlélik ezt az egy évet, akkor meg az összes tartalékuk kimerül, és akkor meg azért nem tudják megcsinálni ezeket a beruházásokat, és ezért kell esetleg majd egy pályázat. Amennyire ezt így előre lehet vetíteni, mit gondol? Elég a krízis, vagy kell majd anyagi segítség, nem tudom, napelemre, meg napkollektorra, meg ilyesmire, szigetelésre?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogyha vannak külső finanszírozási források, amik segítik ezt az alkalmazkodást. A KKV szektorban is igaz, meg igaz a lakossági szektorra is. Az, hogy ezek a források mennyiben lesznek állami források, vagy az Unió mennyire fogja ezt a típusú fejlesztéseket támogatni, hát ugye ez a jövő kérdése, de én azt gondolom, hogy az adaptálódás, a reagálásnak a gyorsaságát, azt mindenképpen segíteni ezek a külső források, és ezért célszerű lenne erre a korábbinál lényegesen nagyobb súlyt fektetni. Emlékeztetnék arra, hogy amikor olyan 10 évvel ezelőtt a nagy jelentős források nyíltak a lakossági energiatakarékosságot szolgáló beruházásokra, akkor egy ilyen nagy felújítási, korszerűsítési hullám indult el, és aztán ez szép lassan úgy lecsökkent, nem a nullára, de hát jóval kisebb mértékű lett, aminek hát jó részt az volt az oka, hogy sok lakó számára nem érte meg azok a beruházásoknak az elvégzése, ami mára a megnövekedett energiaárak mellett már nagyon rentábilis lett. Ja, és van még egy másik tényező, hogy hát vannak, akik egyszerűen nem képesek önerőből ezeket a fejlesztéseket elvégezni, miközben azokban a lakások, amikben laknak, azok meg korszerűtlenek energiahatékonysági szempontból. Tehát itt azért a szociálpolitika, a gazdaságpolitika és a társadalompolitikának megint egy olyan kényes egyensúlyát kéne megtartani, hogy hát a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, tehát hogy ne szórjanak ki olyan fölösleges támogatásokat, amik csak papíron valósulnak meg, hanem hát a lehetőség szerint magasabb korábbinál magasabb hatékonysággal költődjenek el ezek a pénzek, amire én azt gondolom, hogy szükség van. Tehát ez a kihívás, amit az energiaárnövekedés jelent, ezt erre viszonylag gyors választ csak úgy tud adni a lakosság is, meg az üzleti szféra is, hogyha ebben valamiféle segítséget kap.
A KSH legfrissebb adatai szerint a szeptemberi inflációs adat átlépte a, hát nem is tudom, lélektaninak mondjuk a 20%-ot, meg kapkodtuk szerintem a 15-nél is a fejünket, de most a 20%-ot is átlépte, és ezen belül kiemelek egy adatot, hogy a háztartási energia ára 62,1%-kal emelkedett, ugye hát erről beszéltünk az elmúlt percekben. Segítsen nekünk értelmezni ezt az inflációs adatot. Mit jelent mindebben az egészben, amiről beszélgetünk, az, hogy még ráadásul infláció is van, és ennek a mértéke?
Hát ugye maga az infláció több tényező indította el, és tartja ilyen magasan. Most a háztartási energia árának az ilyen drasztikus emelkedés, ugye ez valójában egy ilyen számszati dolog, tehát ugye vannak, akiknél nem nincs ilyen áremelkedés, tehát az átlag fogyasztó alatti fogyasztó nem érzékeli ezt a változást, tehát van, akinél meg ez 200-300%-os is lehet, tehát igazából ez a 62% így jön ki. Hát maga az, hogy inflációs környezetben élünk, aminek csak egyik része az energiaáremelkedés, hát ezt a hatást megsokszorozza. És ennek a ennek a energiaárnövekedésnek a valódi hatását ugye emeli mondjuk a gazdálkodók számára a többi tényező, tehát az alapanyagáremelkedés, a béremelkedés, ez költségoldalon mind-mind emelkedést jelent, és ennek a kigazdálkodása, kihívása a gazdálkodók számára. Így ebben az összefüggésben ez egy nehezítő tényező a vállalatok számára. Ugye van egy másik része a dolognak, hogy hát a munkavállalóknak meg egy jogos igénye az, hogy hát az ő jövedelmük legalább az infláció mértékének megfelelően növekedjen, tehát a reálbérük legalább ne csökkenjen, vagy ne nagyon csökkenjen, és ezért hát ez az igény be fog épülni a jövő évi béremelési törekvések közé, és így nagyon könnyen kialakulhat egy olyan árbér spirál, ami hát önmagában fogja az inflációt emelni. Ez a 20% fölötti szám, amit ön említett, hát igen, ez egy lélektanilag, ez egy magas, nagyon magas érték. Ez már lehetséges oka annak, hogy egy ilyen árbér spirál beinduljon. Hát remélhető csak igazából, inkább csak a remény van meg, hogy ez nem következik be, mert akkor egy ilyen akár ennél jóval magasabb inflációs szint is kialakulhat. Hogyha azt gondoljuk, vagy azt feltételezzük, hogy az energiaárakban 2023-ban nem történik további drasztikus emelkedés, akkor való elég nagy az esélye annak, hogy ez az inflációs folyamat ezt tetőzni fog valahol a jövő év elején, de hát ezek nagyon-nagyon bizonytalan előrejelzések, tehát nem lehet most igazán komolyan, értelmezhetően és hitelesen azt mondani, hogy ez biztosan így fog történni.
Ez az ár-bér spirál, ez mit jelent, hogyha, ha jól értem, ha túl nagy béremelést kérnek és kapnak a munkavállalók, akkor az tovább emelheti az inflációt, ezzel ezt mondta?
Igen. Hát ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy hát a munkavállaló is érzékeli ezt a 20%-os áremelkedést, ő szól a főnökének, hogy ő jövőre már csak 20%-kal többet hajlandó dolgozni. Ha ez sikerrel jár, akkor a cég, aki ezt a béremelkedést teljesíti, vagy ezt a bérkövetelést teljesíti, hát ő nyilván emelni fog a saját árát. Tehát önmagában ez egy egymást erősítő folyamat lehet. Van a gazdaságtörténetben számos ilyen példa, amikor ez megvalósult. És ugye a másik forgatókönyv, hát nem 100%, hogy ez fog bekövetkezni, a másik forgatókönyv az pedig az, hogy hát az infláció emelkedése, vagy a gyors infláció, az csökkenti az emberek zsebében lévő keresetnek a reálértékét, és azon keresztül alkalmazkodik a gazdaság, hogy hát kisebb a vásárlóerő, nem lehet eladni olyan drága termékeket és szolgáltatásokat, amiket a cégek gondolnak, és akkor egy ilyen reál értékben történő korrekció következik be. Ebben, ha ez történik, akkor önmagában ez nem fogja tovább táplálni az inflációt. De hogy most melyik forgatókönyv a valószínűbb, arra most nem tudnék biztosan válaszolni erre a kérdésre.
A hallgatóinkat biztosak benne, hogy nagyobb részt az is érdekli, hogy mi lesz az ő fizetésükkel. Tehát akkor most, ha ön lenne egy cégnek a gazdasági tanácsadója, akkor mit mondana az ügyvezetőnek, hogy akkor mekkora béremelés az, ami még nem indokolja azt, hogy utána további inflációs spirált indít el, hanem hogy ahogy ön fogalmazott ezzel a bölcsközmondással itt pár perccel ezelőtt, hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad.
Nyilván egy olyat javasolnék, hogy egy olyan mértékű legyen ez a béremelkedés, ami a cégnek a működését nem teszi lehetetlenné, tehát az eladási pozíciókat nem rongálná drasztikusan. Most, hogy ez pont hol van ez a mérték, tehát hogy ez egy 10%-os béremelést jelent, hogy egy 20%-os, tehát ez cége válogatja meg, cégek piaci pozíciói váltogatják ezeket a számokat, tehát hogy ki hol mekkora áremelkedést tud realizálni, és abban a vevők belemennek-e, vagy pedig átmennek máshova. Tehát ez általános tanácsot nehéz adni, mindig az adott helyzetet, az adott cégnek a körülményeinek a számbavételével lehet ezt értelmesen kialakítani.